A kötet borító szövegén a személyes és a közösségi leltár meghatározás is megjelenik. Ezek Markó Béla esetében elválaszthatatlan fogalmak. Olyan közéleti személyiség és politikai szereplő volt 90 után hosszú ideig, hogy az író és a politikus óhatatlanul összeforrott, és elválaszthatatlanul. Hisz mindkettő a közösségért, önmagáért és az emberekért próbál tenni. Versben vagy esszében, az íróasztalnál ugyanúgy, mint a parlamentben vagy a politikai csatározások közepette. Noha Markó Béla egy időben úgy vélte, ideiglenesen ki kell vonulnia az irodalomból, mindaddig, amíg a közösségért vívja harcát, a költőt nem tudta teljes mértékben kizárni, úgy, ahogyan a politikust sem tudja többé száműzni verseiből és írásaiból, noha az aktív politikai életnek nem részese többé. Legújabb kötete tehát leltár, számvetés, számadás, szembenézés. A címadó vers a Bocsáss meg, Ginsberg, a fejezetekre bontott kötet gerince. Innen indul a számadás, körbefutja az elmúlt évtizedeket, és visszatér jelenünkbe. A kötet versei úgy szintén elhelyezkednek az elmúlt évtizedek társadalmi politikai valóságában. Apró emberi történetek villannak fel egy közösség életéből. A verseket a saját történetek és érzelmek vezetik, a jól meghatározott helyzetek és helyszínek azonban sokunk számára ismerősek. Lassan történelmivé alakuló visszapillantót olvasunk, amely előre vezet a mába, amelynek jellegzetes történései szintén könnyedén válnak a sajátunká. A kötetben nem csak a visszaemlékezések, az egyéni látásmód révén kerülünk közelebb egy emberhez, a költőhöz, hanem a bensőségessé váló gondolatfűzérek által is, amelyek már a saját belső számadás részei. Az idő és az élet múlása feletti töprengések valamiféle rend teremtésének kísérletei. A visszatekintés, a dolgok és gondolatok, érzések rendezése folyamatban van. Markó Béla ezt elkezdte és folytatja, valószínűleg ettől arra felé minduntalan. A számonkérés önmagától, a társadalomtól, a közösségtől, együttesen pedig elkerülhetetlen. És elkerülhetetlen a bocsánatkérés is. Markó Bélával, a költővel beszélgetünk a Bocsáss meg, Ginsberg című kötetről, de a könyv kapcsán megkerülhetetlenül a nemrég volt politikussal is. Számadás? Ez eljött valamiféle számadás ideje, mert összegzés is ugyanakkor valahol talán.
Mindenképpen eljön a számadás ideje mindannyiunk számára, ez egy életkori kérdés is. Tehát 20 évesen, 30 évesen természetesen nem a visszatekintés volt a legfontosabb számomra, hanem egyfajta jövőtervezés. Most is tervez jövőt az ember természetesen, de azért fölgyűlt egy élettapasztalat, ugye záró szakaszában van végül is egy pálya, én már le is zártam egy politikusi életutat, úgymond. Tehát ez mindenképpen kötelesség, és mindenképpen el kell készíteni egyfajta számvetést. Viszont ez egyéni kérdés, adott esetben egy írói vagy költői pályának egy fontos állomása lehet, hogyha sikerül. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy olyan pillanatban vagyunk, történelmi pillanatban, amikor mindannyiunknak el kell készíteni egyfajta számvetést. Mire gondolok? 1989 után itt is megnyílt a világ, megnyíltak a lehetőségek, esélyek voltak arra, hogy fölépítsünk egy újfajta, nyugati típusú demokráciát, és évtizedek múltán jól látszik az, hogy ez az építkezés leállt, hogy ezek az álmok, tervek, elképzelések kifáradtak. Igazság szerint Európa szerte, de főleg Európának ebben a részében dúl egyfajta demagógia, sokan a populista retorikát használják a közéletben, mintha elfordultak volna többen is attól a hagyományos demokrácia elképzeléstől, amellyel elindultunk valamikor a Ceausescu diktatúra bukása után, illetve a környező országokban az ottani rendszerek átfordulása után. És akkor erről mindenképpen beszélni kell. Na most, hogy ez a költő dolga-e, vagy hogy ezt versben kell-e megfogalmazni, egy másik kérdés. Természetesen elsősorban nem versben, hanem tanulmányban, esszében, publicisztikában, viták folyamán, de azért ennek megvannak a lecsapódásai az irodalomban is.
Meg hát ön ettől szerintem egyáltalán nem is tud elvonatkoztatni, hiszen nagyon-nagyon hosszú ideig volt azért politikus, és nagyon jól látta, hogy mi történik, és belülről hogyan mozog ez az apparátus. És hát most éppen költő, mert éppen verset ír, és nem egyebet, tehát csak be kell kerüljön. Azt hiszem el se tud ettől tekinteni, ugye?
Ez jó kifejezés, hogy most éppen költő vagyok. Nyilván költőnek lenni az egy minőség is, tehát maradjunk annál, hogy verseket írok, éppen verseket írok, és ez így volt valamikor 1989 előtt is, meg aztán 90-es évek elején, aztán éppen politikus lettem elég hosszú ideig, 1990-től 2016-ig ott voltam a román parlamentben, és ez alatt egy elég hosszú ideig, 18 évig az RMDSZ elnöke voltam. Aztán amikor visszatértem az eredeti hivatásomhoz, az irodalomhoz, akkor számomra is zavart okozott az, hogy hogyan viszonyítsam a politikát és az írói pályát egymáshoz, mert a magyar kultúrában van egy érdekes ellentmondás. Egyrészt a mi kultúránk és az irodalmunk is meglehetősen közéleti jellegű kultúra. Költőink ugye olyanok, mint Petőfi Sándor, vagy akár még Arany János is, de aztán mindenképpen Ady Endre, meg József Attila, mindannyian hozzászóltak a közélethez, sőt, közülük nagyon sokan hozzászóltak a politikához is. Ez a mi költő modellünk tulajdonképpen, vagy az elsődleges költő modellünk. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de ilyen a mi kultúránk. De ugyanakkor azért azt nem szeretjük, hogyha a gyakorló politikus például verset ír, vagy alkotó értelmiségi is. Tehát én éreztem, amikor ismétlem visszatértem az irodalomhoz, egy ilyen ellenállást saját magamban is, tehát belülről is éreztem ezt az ellenállást, hogy ne keverjük össze a két dolgot, és néhány évig igazság szerint versben óvakodtam is attól, hogy megfogalmazzak közéleti véleményeket, vagy hogy egyáltalán a látszatát is kerültem annak, hogy én akkor most publicisztika helyett úgymond verset írok. Aztán rá kellett jönnöm, hogy minden versbe való. A költő az hozott anyagból dolgozik, és nem az a kérdés, ahogy annak idején mondani szokták, hogy miről szól a vers, hanem hogy nyelvileg mennyire eredetien mondandójában, mennyire maradandóan fogalmazzuk meg azt, amit témaként fölhasználunk. Egyrészt, másrészt azt sem tartom bajnak, hogyha egy-egy vers tényleg, ahogy mondani szokás, direkt módon hozzászól a körülöttünk lévő valósághoz. Nem vagyok ma már hajlandó ilyen különbségeket tenni. Az én életemnek egy elég jelentős része az a politikában telt el, nem az egész természetesen. Azzal is számot kell vetni, versben is el kell mondani, mert hát vannak tanulságok. Elindultunk álmokkal, tervekkel, lelkesedéssel, van, amit teljesítettünk, van, amit nem, volt, ami illúziónak bizonyult. Ez igazság szerint már általános emberi probléma is, hogy mit remél az ember, amikor elindul, milyen jövőt tervez, miben csalódik, mit tud megvalósítani. És azért összegező jellegű valóban ez a kötet, de hát az összegezést azért még nem fejeztem be, mert egyrészt én magam is érzem a kényszerét annak, hogy tekintsünk vissza az egész 20. századra, úgy, mint közösség, hogy mi történt ebben az évszázadban, és nem azért, mert most éppen centenárium van, vagy centenáriumok vannak, hanem azért, mert a történelemből ez a legfontosabb számunkra, és ennek vannak következményei a jelen és a jövő szempontjából. Másrészt pedig én ezekben a versekben tényleg van ezeknek egy olyan íve, hogy elindulnak egyfajta családi visszatekintéstől, tehát egy családtörténet is van benne, és aztán kitágulnak ezek a versek a tágabb közösség irányába, illetve hát a sajátos lét problémák felé is.
Tehát azért csak fontos, hogy miről szól a vers, mert mondott az előbb egy olyat, hogy lehet, hogy inkább a forma, mint a tartalom, de hát azért mind a kettő önnek nagyon-nagyon fontos, mert annyira árnyalt és árnyalatok vannak a tartalomban is, nagyon szépen felfűzve, hogy az ott vanna.
Persze nem is lehet különbséget tenni tartalom és forma között, azért nem lehet különbséget tenni, mert bizonyos formák igazság szerint bizonyos tartalmakat vonzanak, és ez a kettő együtt van, ez nem igazán választható szét. Ez azt jelenti, hogy én magam ugyan többféle formában írok verset, és azt is nagyon jól tudom, hogy van, amit szonetben lehet megfogalmazni, és van, amit nem lehet másképpen elmondani, csak szabad versben.
De mind a kettőnek azért megvannak a kötöttségei. Sokan azt mondják, hogy a szabad vers is nagyon nehéz tulajdonképpen abban megfogalmazni dolgokat. Ön hogy érzi? Mi mire alkalmas?
A szonetnek egyáltalán mint formának, mivel ez a legkötöttebb versforma, ugyanis nem csak a sorok ritmusa, nem csak a strófák rímképlete adott, hanem a vers terjedelme is, ez 14 sor a szonett, tehát nem lehet 13 és nem lehet 15. Ezáltal magának a formának is van egy szabadság üzenete. Olyan értelemben, hogy az emberi lét is kötöttségek között zajlik. Beleszületünk feltételekbe, kötöttségekbe. Ezeket ugyan megpróbáljuk megváltoztatni, és kötelességünk, hogy így is szemléljük a körülöttünk lévő világot, hogy mi a jó és mi az a rossz, amit meg kellene változtatni. De alapjában véve el kell fogadnunk, hogy kötöttségekbe születtünk bele. És a nagy tét a számunkra mindig az, hogy ilyen körülmények között tudunk-e szabadok lenni. Tehát lehet-e korlátok között mégis szabadon cselekedni, szabadon élni, szabadon gondolkodni. Tehát a szonetnek ez az alapvető üzenete, és éppen ezért azt gondolom, hogy a mondandója is többnyire, a témája is többnyire a szonetnek ilyesmi, hogy élet és halál, a lét korlátozottsága és ugyanakkor végtelensége, vagy legalábbis beilleszkedése egy végtelenségbe. Erről szól a szonet, tehát konkrét ugyan, de ugyanakkor meglehetősen filozófikus. Na most szabad versben viszont sokkal nyersebben el lehet mondani olyan pillanatnyi dilemmákat, a körülöttünk lévő valóságnak olyan látszólag nem poétikus, tehát költőietlen elemeit be lehet vinni a szabad versbe, amely persze csak akkor ér valamit, hogyha mégiscsak ugyanoda jut, mint a szonet, tehát az ember és a világ, élet és halál viszonyát is, hogyha fel tudja mutatni.
Gondolom, ezek a visszaemlékezések, amelyek a kötet elején vannak, ezek csak a szabad vers által kifejezhetők így módon, mert hát a szonett az már nagyon kötötte volna a rímek által is ugyanakkor, ugye? Tehát ez egy nagyon szép gondolatfolyam, ami akár egy esszének, egy novellának is a témája lehetne.
Ma már eléggé sokszor egybefolynak ezek a műfajok, rég egymásba ömlött, sokaknál próza és vers, ez nem azt jelenti, hogy versben kell regényt írni, hanem azt, hogy egy-egy vers ugyanakkor egy-egy sztorit is tartalmaz, vagy van egy ilyen epikus jellege, vagy hát a költői próza ugye az megint csak nem mai lelemény. és bejön ide az esszé is, tehát a szabad reflexió, az önreflexió is ott van akár a versben, akár a prózában. És ez így jól is van, mert a lényeg az, hogy az irodalom arról is szól, hogy folyamatosan keressük azt a kifejezési formát, amelyben a leginkább otthon érezhetjük magunkat, és amelyben a leginkább meg tudjuk fogalmazni az üzenetünket. Én például hosszú verset ritkán írtam, de ebben a kötetben több viszonylag hosszú szöveg is van. Többek közt a Bocsáss meg Ginsberg című vers, amely címadó verse is ennek a kötetnek, és amely pontosan erről a számvetésről szól, amiről beszéltünk, hogy valamikor mi nagyon régen, még a 60-as évek végén, 70-es évek elején fiatal költőként, értelmiségiekként elindultunk reményekkel, tervekkel, illúziókkal, egyébként egy diktatórikus társadalomban, de minket akkor nagyon megérintett az a bitköltészet, amelyet Ginsberg is képvisel, nagyon megérintett az a kulturális fordulat, amely például a könnyűzenét is teljesen átgyúrta, ugye akkor vált szinte egyedül uralkodóvá a bitzene, és akkor vált bálványá a Beatles zenekar, amely érdekes módon máig mérce a fiatal generációk számára is. Mindez azért történt, mert apropó szabadság, ezek egy újfajta szabadságélményt kínáltak, tehát a konvenciók lebontásának, szétrombolásának a lehetőségét, amit még egy ilyen diktatúrában is érzékelni lehetett, hogy akkor ez egy szabadságkínálat, egy szabadságesély. Akkor rá néhány évre persze, hogy rá kellett jönnünk, hogy a diktatúrából nem olyan könnyű kitörni, viszont 1989 után pontosan ezt a szabadságeszményt próbáltuk szerintem, persze nem bit modellként megvalósítani, és most pedig itt az ideje, hogy visszanézzünk, mit sikerült, mit nem, és ha nem sikerült, miért nem sikerült valamit felépíteni.
Sőt, akár ez a vers a gerince is lehet ennek a kötetnek. Az előzménye, meg az utózmánya talán, tehát nagyon szorosan erre a versre épülhet rá egy csomó minden akár, mert igen, visszamegyünk és előre tekintünk, tehát van egy ilyen ritmikus mozgás, én így éreztem legalábbis.
Igen, mert az egész könyv ennek a gondolatnak a jegyében született, és nem egyik napról a másikra, hanem nekem ez az elmúlt években tulajdonképpen a központi problémám, hogy ha valami elromlott az utóbbi időben, akkor az miért romlott el, mi az, amit stabilan tudtunk felépíteni, mi az, ami romlandó. Nyilvánvaló, hogy ez nálam is egy szubjektív érzés is, vagy akár szubjektív indulat is, mert kötelességemnek érzem, hogy miután nem vagyok például gyakorló politikus, azokat a tapasztalatokat valami módon megfogalmazzam versben is, de hát persze a közvetlen leírás az nem versbe való, hanem meg kell írni az emlékirhatokat, a memoárokat, föl kell idézni az elmúlt évtizedeket. Hát persze ezt is csinálom esszében, meg publicisztikában. Ilyen szempontból ennek egyik leágazás is ez a verses könyv.
Ez folytatódni fog még ezek a gondolatsorok? Tehát most már beállt az az időszak, amikor az ember igenis ítélkezni is tud, joga is van hozzá, ki is tud mondani dolgokat?
Igen, tehát folytatódni fog, ítélkezni tud az ember, ez így van, de ítélkezni csak akkor van joga, hogyha önmaga fölött is képes ítélkezni, tehát hogyha önmagát is úgy tudja szemlélni, mint a többieket, hogy meg tudja ítélni, hogy mi az, amit jól cselekedett, és mi az, amit nem. Ez a kötet is tulajdonképpen önvizsgálat is, olyan értelemben, hogy nem megtagadása annak, amit én tettem. Én azt gondolom, hogy az másokkal együtt egy nagyon fontos időszak volt, viszont nem jelenti azt, hogy mindent jól csináltunk. Tehát ezt azért így kell szemlélni utólag, és akkor jogunk van másokat is a lehető legkönyörtelenebbül megítélni. Nekem erről a mostani pillanatról azért van rossz véleményem, mert habozást látok, tétovasságot, keresést látok, ami rendben lenne, de nem veszem észre azt, hogy lennének programok, lennének elképzelések arról, hogy milyen körülményeket akarunk teremteni, milyen világban akarunk élni. Tehát ez csupa kérdés. Én azt gondolom, hogy ideje lenne azért leülni és a válaszokat is megtalálni. Tehát igen, folytatódik ez a számvetés, folytatódik ez az összegezés versben is és más formában is.
Ugyanakkor meg hát végtelenül személyes, hiszen sokszor tényleg csak ön és például Isten az, akihez még fordul is, meg is szólítja, választ is vár tőle, tehát ez már a személyes számon kérések közé tartozik.
Persze, tehát az ember nem csak közösségi lény. Önmagunkban is, egyedül is egy teljes világ vagyunk mindannyian, ez közhely is. Ilyen szempontból miben lehetne ezt elmondani, hanem éppen versben? Tehát azért alapvetően a vers az a magán problémák, magán gyötrelmek, magán örömök kifejezése is az ember magányának, egy elképzelt Istennel való együttlétének vagy szembesülésének is a helye és a szövege, a vers, a társhoz való viszony, a szerelmi viszonyt is beleértve. Tehát nem csak kollektív számadásaink, nem csak kollektív indulataink, nem csak kollektív hiányérzeteink vannak, ugye, amivel a politika foglalkozik, és amiről az imént beszéltünk, hanem igen, értelmes emberi lények vagyunk, akik külön-külön is egy teljes világot jelentünk.
Mennyire nehezebb saját magával rendeznie az embernek ezeket a dolgokat, mint a társadalomról, amire csak rálát, ugyan résztvevője és tagja, de azért önmagunkkal nem biztos, hogy mindig merünk annyira nyíltan, hát perlekedni is akár.
Hát ez persze, hogy sokkal nehezebb, mert épp úgy nehéz, mint nehéz például az önvizsgálat és önkritika szemben a mások kritikájával és a mások vizsgálatával, és hát ilyen szempontból azért az az igazság, hogy egyedül nem is vagyunk képesek szerintem mindazt tisztázni, ami velünk történik, nem is vagyunk képesek tükörbe nézni igazán. Ahhoz nem elég egy virtuális tükör, ahhoz kell a másik ember, ahhoz kell a többi ember, kell a társ, tehát például a társviszony ezért olyan lényeges, mert magunkat is csak ezáltal ismerhetjük meg. Nem könnyű egyébként, és hát azt gondolom, hogy ez az egyik legfőbb képességünk, hogyha mégiscsak sikerül magunkra is könyörtelenül, de ugyanakkor persze megértően nézni.
Nagyon kedvelem ebben a könyvben is, meg hát önnek szonettje is voltak, amelyek képzőművészeti alkotásokhoz íródtak, meg most hát képzőművészek, ugye kiállításán is elhangzottak egyesek, tehát a művészet és valamilyen szinten hát az önviszonya, amit ön lát, egy elemzés tulajdonképpen, egy műelemzés néha az, amit kapunk, saját szűrőn keresztül nyilván. Imádja a képzőművészetet, vagy ezeket az alkotókat, és érezte, hogy ki kell mondani azt, amit érez ezekben a munkákban?
Tulajdonképpen másodlagos alkotásnak tűnhetne az, hogy az ember nem a körülötte lévő valóságból ragad meg valamit, hanem egy már tulajdonképpen tükrözésnek tekinthető képzőművészeti alkotást tükröz tovább, vagy mond tovább. Egy festmény vagy egy szobor az ugyanúgy a valóságnak a része, attól kezdődően, hogy megszületett, mint az ablakon át látható havazás, tavasz, nyár, ősz és aztán tél, és minden egyéb. Tehát az, hogy én a kertem látványára reflektálok, és abból próbálok verset formálni, vagy egy csontvári netán Picasso festményre, a között nem kellene, hogy különbség legyen, mégis van egy jelentős különbség, az, hogy ezáltal én egy másik emberrel, és hát ráadásul többnyire egy jelentős alkotóval beszélgetek, vagy folytatok tudtán kívül párbeszédet. Én ezt nagyon szeretem, jó tovább gondolni egy festményt, jó értelmezni egy szobrot vagy más műalkotást, és emögött persze az is ott van, hogy én rendkívül irigylem a festőket, szobrászokat, a képzőművészeket általában, és azért, mert kézzel fogható, érezhető, tapintható anyaggal dolgoznak, és abból teremtenek egy másik valóságot. Azért csak irigylem, mert nekem ehhez nem volt sohasem igazi tehetségem, és nem is próbálkoztam ezzel. Nekem arra van képességem, remélem, hogy amit ők megalkotnak, azt én szövegben folytassam, tehát versben, vagy akár esszében is.
Hát ön a szavakból teremt egy valamilyen valóságot tulajdonképpen. A szonett volt erre rendkívül alkalmas a maga formájával, hogy visszaadja, mert nagyon érdekes. Ilyenkor ugye a szavakat is kell keresni, meg a gördülékenységére nagyon kell figyelni, annak a műelemzésnek, idézőjeles műelemzésnek.
Hát nem csak a szonett, egy-két esetben más verset is írtam, tehát másfajta versformában is reagáltam képzőművészeti alkotásokra, de az az igaz, hogy valamiképpen analógiát látok egy zárt keretben visszaadott világ és egy zárt formában élő szonett között. Ugyanis hát például egy festmény akármennyire is megpróbál kilépni a festő az adott keretekből, vagy nem keretezi be a képét, képletesen az mégiscsak egy mértani formában van ott, egy zárt keretbe kell beszorítani egy végtelen világot, mert hát a világ az nem véges, és az nem zárt. Tehát azt gondolom, hogy a festő is ugyanazzal a dilemmával néz szembe, mint az a költő, aki szonettet ír, hogy van egy adott keret, ki lehet azt választani a festő esetében, ugye kisebb vászon, nagyobb vászon, szobrok esetében ugye megint csak ki lehet választani, hogy mekkora legyen az a szobor, de attól kezdődően az már adott, és abban kell megtalálnunk magunkat. Tehát van igen egy hasonlóság a kettő között.
Mondott egy olyat, hogy ugye 89 előtt szolgálták valamilyen szinten az irodalmat. Ön azután is szolgált, másképpen is, most megint irodalmat szolgál, vagy most már önmagát is szolgálja, az elmúlt éveket is szolgálja, amit politikusként töltött, vagy hogy van ezzel a szolgálattal?
Igen, bár ezt a kifejezést olyan nagyon nem szerettem és nem használtam. Kétségtelen, hogy különösen 1989 előtt az író valamiféle közösségi feladatot is megpróbált ellátni azáltal, hogy írt. Más szóval egy olyan diktatúrában, amikor más eszközökkel, mondjuk politikai nyilatkozatokkal nem lehetett eljutni a közösséghez, a saját közösségünkhöz és közönségünkhöz, akkor versben vagy prózában próbálták megfogalmazni az írók azt is, amit egy szabad társadalomban, újságcikkben is el lehet mondani. Tehát ilyen értelemben kellett ezt szolgálatnak tekinteni, mert ezt a fajta szándékot le lehetett ugyan nézni, meg lehetett próbálni visszavonulni egy könyvtárszobába, de azért alapjában véve értelmiségi embernek kötelessége az, hogy véleményt mondjon, és kötelessége az, hogy a közösségét megszólítja. Aztán a politikában pedig így van, ott éreztem én tényleg a szolgálatot. Tehát ott éreztem azt, hogy van egy közös ügyünk, nekünk, magyaroknak, mert én nem baloldaliként vagy jobboldaliként, nem liberálisként vagy kereszténydemokrataként politizáltam, hanem magyar érdekképviseleti szervezet vezetőjeként. Ott valóban volt nekem egy olyan érzésem, hogy ez most egyfajta szolgálatvállalás, egyfajta felelősségvállalás, de meg kell mondanom, mivel ez egy értelmes szolgálat volt, én abban a feladatban és azokban a keretekben igenis önmagamat is beteljesülni láttam, és egyébként véleményem szerint olyan fajta szolgálatot, amikor fel kell adnunk saját erkölcseinket, saját elképzeléseinket, saját álmainkat, olyant én sohasem vállalnék, és szerintem olyant nem szabad vállalnia senkinek sem. Politikában addig szabad létezni, amíg a közösségi vágyak, azok találkoznak az egyéni vágyakkal. Amíg a közösségi jövőkép egybeesik az egyéni jövőképpel. És én úgy gondolom, hogy így politizáltam, de hát ezt kinek-kinek magának kell megítélnie. Ma, hogy az irodalom az szolgálat-e, vagy most ez arról szól az én esetemben például, hogy letettem egy közösségi felelősséget és egy közösségi szolgálatot, a magam kifejezésének, az önkifejezésnek élek, nem merném ezt szembeállítani. Persze, az írónak ma nem kell alávetnie magát közösségi elképzeléseknek, nem az a helyzet, mint 1989 előtt. Nyugodtan lehetünk eredetiek, egyéniek, de hát ennek megint csak akkor van értelme, ha például a verset valaki el is olvassa. Tehát azért ez is egy párbeszéd egy elképzelt olvasó közönséggel. Az a szöveg, amit papírra vetünk, és azért vetjük papírra, hogy közöljük, tehát hogy megjelenjen, abban azért az is benne van, hogy elképzelünk egy közösséget, amelyhez ezek a szövegek szólnak. Hát én persze, hogy az erdélyi magyarokat, és általában a magyarul olvasó közönséget képzelem el. Ebben is van egyfajta alávetettség. Ha magamnak írnék, akkor lehet, hogy nem így beszélnék, vagy minden valószínűség szerint akkor nem írnék. Hát miért írjak, hogyha magamhoz szól?
A Ginsberg versben is érződik még most is ennyi év után, 25-30 év után mindjárt. A 90-es éveknek az a reménykedés, azok az elvárások, amivel elindultunk, meg hát elindultak önök is, akik ugye akkor a politikába lépve talán lelkesedéssel indultak, hogy tudunk valamit teremteni. Az irodalomban is így volt ez? Tehát akkor hirtelen felszabadulás volt. Meg lehetett írni dolgokat. Ezt hogy élte meg, hogy tegyünk valamit irodalomban is, politikában is, párhuzamosan, hogy működött ez?
Az az igazság, hogy 1989 decemberében, 1990 elején számomra például párhuzamosan egyidejűleg mutatkoztak esélyek a politikában, olyan értelemben esélyek, hogy azt fontosnak tartottam, hogy létrehozni másokkal együtt egy politikai szervezetet, és hogy érdekképviseletet működtetni, és ugyanakkor ugye, míg addig is szerkesztő voltam, de mindenféle kényszerek között kellett szlalomozni, és gúzsba kötve kellett tulajdonképpen táncolni. 1989 előtt utána a magunk arcára tudtuk alakítani például azt a folyóiratot, a Látót, amelynek én akkor főszerkesztője lettem, és egy ideig főszerkesztője is voltam. Valóban mindkét esetben legalábbis én eléggé nagy szenvedéllyel és lelkesedéssel is, ezt is mondhatnám, indultam el. Tehát az irodalomban is így indultam tovább, és így indultam el a politikába. Aztán én azt hiszem, hogy a kettő között nagyon hamar, legalábbis itt Erdélyben kialakult egy különbség. Míg a politikában akadálytalanul működhettek az álmok, a tervek, az elképzelések, legfeljebb az derült ki nagyon hamar, hogy amit egyik napról a másikra véltünk megvalósíthatónak, az hosszú időbe és kínos, verejtékes küzdelembe került. Addig az irodalomban én úgy láttam, hogy nagyon sokan az írók közül egyfajta peremre sodródásként élték meg azt, hogy míg 1989 előtt egy rossz rendszerben, persze a diktatúrában az író az előtérben volt, mert az embereknek nem volt kire figyelni. Tehát itt Erdélyben például a magyar szó letéteményesei azok az írók voltak, és a színházak, a színészek is tulajdonképpen, és ennyi. És az újságírók, amennyi még maradt, már mint kiadvány, lap 1989 végére. Ők voltak azok, akik ilyen szempontból reflektorfényben voltak, figyelt rájuk a közösség. 1989 után egyszerre csak megnyílt a világ, civil szervezetek jöttek létre, értelmiségiek megszólalhattak, mások is. Azt hiszem, hogy nagyon sok író úgy érezte, hogy kikerült a reflektorfényből. Én szerintem egyszerűen csak az irodalom elfoglalta maga természet és helyét, de ez nyilvánvalóan különbözik attól, mint amilyen szerepe 1989 előtt volt az írónak. Az illúziók ilyen szempontból lehet, hogy hamarabb múltak el az irodalomban, mint a politikában. Mindkét esetben működtek illúziók, nekem is voltak illúzióim, az előbb is utaltam arra, hogy napok alatt, hónapok alatt véltünk megvalósíthatónak olyasmiket, amik aztán évek vagy évtizedek alatt valósultak meg, és van olyan, ami máig sem. Én ezeket a beteljesüléseket, ha úgy tetszik, sikerélményeket és kudarcokat, csalódásokat, az az igazság, hogy 1990 után nagyon hamar már nem az irodalomban éltem meg, hanem a politikában.
Irodalomban, ha ön írt közben is, meg könyve is jelentek meg, de nem ez volt az első számú, nem tudom, törekvése talán, vagy elfoglaltság akkor, mert hát volt mivel foglalkozni, vissza kellett kerülni? Valahogy újra meg kellett benne találni a helyét?
Itt végül is nem is arról van szó, hogy mi a fontosabb, hogy a politika, vagy az irodalom, vagy egyáltalán az életünkben minek van jelentősége, mindennek, amiben úgy látjuk, hogy meg tudjuk valósítani magunkat. Csak hogy én a kettőt, a politikát és az irodalmat azért nem láttam összebékíthetőnek nagyon sokáig, mert a politika sem egyszerűen mesterség. És nem elsősorban mesterség. Tehát nem arról van szó, hogy 8 órát politizálunk a munkahelyünkön, ami történetesen egy pártszékház, vagy a parlament, vagy ehhez hasonló helyszín, utána hazamegyünk, és egészen mással foglalkozunk, el is felejtjük, hogy mi történt a munkahelyünkön, és akár verset is írhatunk. Nem. A politika az egy kegyetlen vállalkozás, az reggeltől estig, és estétől reggelig tart, mert ha becsületesek vagyunk, akkor ott nincs szünet. Akkor állandóan azzal foglalkozunk, hogy mi a jó megoldás egy probléma esetében, hogyan lehet megoldani, és hogyan lehet tovább menni. Miközben az irodalommal is valami ilyesmi van. Írónak lenni, festőnek lenni, zenésznek lenni, megint csak azt gondolom, hogy az sem egy ilyen 8 órás vállalkozás, és akkor a magunk 8 óráját elvégezzük naponta, és utána már eszünkbe se jut. Nem ír az ember állandóan, nem erről van szó. De arra jár az agyat. Így figyeli a világot. Vagy a festő, gondolom, hogy folyamatosan úgy is jár kell a világban, hogy a látványok, a színek, a formák, azok ott vannak a szem előtt, és meglátja azt, hogy miből lehet műalkotás. Egyszerűen ezért nem békíthető össze a kettő, és igazság szerint ezért volt nekem nehéz aztán visszatérni az íráshoz, mert teljesen át kellett állnom nem egy másfajta emberi tartásra vagy magatartásra, de át kellett állnom arra, hogy másképp figyelem magam körül a világot. Másképp is. Igazság szerint máig nem sikerült, nem is fog sikerülni. Én írok esszét, publicisztikát, tulajdonképpen most is rendszeresen hozzászólok ahhoz, ami körülöttünk például a politikában történt.